Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Amikor 23. János pápa röviddel megválasztását követően bejelentette egy új egyetemes zsinat összehívását, még nem voltak jól átgondolt, részletes elképzelései a tanácskozás témáiról és menetéről. Maga is úgy nyilatkozott, első bejelentését egy felülről jött sugallat hatására tette, abban azonban bizonyos volt, melyek azok a fő kérdések, amelyekkel az egyháznak szembe kell néznie. Így világos volt számára, hogy magának az egyháznak a tanítását és egész gyakorlatát meg kell újítani, nyitni kell az aggiornamento szellemében a világ felé, valamint a bezárkózás idejének véget vetve lépéseket kell tenni a keresztények egysége, az egyház és felekezet közi párbeszéd az ökumenizmus irányába. Ez utóbbi érdekében már az előkészületek korai szakaszában úgy fogalmazott, hogy meghívja az elkülönült közösségeket az egység keresésére, ennek érdekében pedig a Vatikán hivatalos felkérést küldött a keresztény testvérközösségeknek, hogy küldjék el képviselőiket az összeülő zsinatra. A zsinat későbbi menetében ez a felkérés különösen a nagy protestáns egyházakban lelt kedvező visszhangra, amelyek el is küldték megfigyelőiket, az ortodox egyházak egy része azonban főleg kezdetben távol maradt. Amikor felállt azután 1959 derekán a zsinatot előkészíteni hivatott bizottság, a pápa úgy fogalmazott, hogy ezen a fórumon az egyháznak arra kell törekednie, hogy, idézem, hűen a szent alapelvekhez, amelyekre támaszkodik, és a megváltoztathatatlan tanításhoz, amelyet az isteni tanító rábízott, életét és egységét bátor tettekkel ismét erősítse meg, tekintettel a modern idők számos sajátosságára és kihívására. Ezt követte a világ püspökei véleményének kikérése a leendő zsinat témáiról és feladatairól. Erre a felkérésre csaknem 3000 javaslat és vélemény érkezett, amelyek sok tízezer oldalas anyagát a kúria hivatalai összesítették, csoportosították. Ezután állította fel a Szent Atya azt a 10 előkészítő bizottságot, amelyek lényegében a kúria kongregációinak megfelelően a fontosabb témakörök szerint álltak fel. Ezekben a testületekben a központi apparátus konzervatív szemlélete volt túlsúlyban, az általuk készített előkészítő anyagok is ezt a szellemiséget tükrözték. Az így összeállított anyagokat a pápa elnöklete alatt működő több mint 100 tagot számláló központi bizottság és a titkárság vette gondozásba, készítette elő tárgyalásra. Ez a munka javában folyt, amikor 23. János 1962. augusztusában kiadott motu propriójában meghatározta a zsinat ügyrendjét és ügymenetét. Szavazati joggal bíró tagoknak jelölte ki a Szent Atya az egyháza valamennyi felszentelt püspökét, számuk ekkor már jóval meghaladta a 2500-et, közelített a 3000-hez, valamint az általános rendfőnököket. Rendelkezett a szakértők, megfigyelők jogállásáról is, akik passzív résztvevői lehettek csak az általános kongregációknak. János pápa kijelölte a levezető elnököket, a koordinációs tanács és a zsinati elnökség tagjait, a kúria és a világegyház meghatározó bíborosai közül választva ki őket. Úgy rendelkezett, hogy az egyes témákban a zsinati atyák írásos előterjesztések alapján dolgozzanak, amelyeket szakbizottságokban és plenáris üléseken vitathatnak meg, ahol előre megszabott idő áll mindenki rendelkezésére a hozzászóláshoz. A szavazások során igennel és nemmel, illetve változtatást kívánó feltételes igennel lehet szavazni, a módosító indítványokat pedig írásban kell benyújtani a titkárságnak. A Szent Atya kezdettől megfogalmazta azt az óhaját, hogy bár egy javaslat elfogadása kétharmados szavazati arány esetén már biztosított, a döntéseknél a lehető legnagyobb egyetértésig kell folytatni a tárgyalásokat. Ezek után, az előkészületek után került sor ünnepélyes mise keretében a zsinat hivatalos megnyitására, mint egy 2500, egészen pontosan 2540 zsinati atya jelenlétében, akik a világ valamennyi földrészéről sereglettek Rómába. Különösen fontosnak bizonyult, hogy első ízben képviseltette magát súlyához méltó módon a harmadik világ, Latin Amerika, Afrika és Ázsia, a fájóhiányt pedig a keleti tömbországaiból érkezettek kis száma jelentette. 23. János személyesen nyitotta meg a tanácskozást, a későbbiekben azonban, hiszen ekkor már beteg volt, lakosztályából képernyőn keresztül követte a hatalmas média figyelem mellett zajló eseményeket. Nyitó beszédében megismételte azt a kívánságát, hogy a tanácskozás hozza közelebb a hit ősi értékeit a modern kor emberéhez, de legyen tekintettel arra is, hogy a világ alapvető változásokon ment keresztül az utóbbi időben, ez pedig a tanítás szilárd megőrzése mellett erőterjesztésében új lelkipásztori szempontok alkalmazását követeli meg. A nyitóülést követő első általános kongregáció azután nagy meglepetésekkel szolgált. A zsinati szakbizottságok megválasztására tett személyi javaslatok kerültek az atyák elé. Mivel a kúria apparátusa az előkészületi időszakban 23. János szándéka ellenére eleve magához kívánta ragadni a zsinat irányítását, az előterjesztett személyek zöme közismerten konzervatív, javarészt a római központi apparátusban dolgozó főpap volt. A zsinati atyák azonban mást kívántak, saját választási listát állítottak össze, amelyet a Szent Atya hallgatólagos támogatásával sikerült is elfogadtatniuk. Ekkor már kirajzolódott a két zsinati tábor, a konzervatívok vagy integristák csoportja, amelyhez a kúriai tisztségviselők zöme tartozott, valamint a reformerek vagy progresszisták köré, amelyet zömében német, francia, belga főpapok irányítottak. Ez a megosztottság ugyanakkor azt vetítette előre, hogy maga a zsinat éles viták színtere lesz, és komoly küzdelmet kell majd vívni annak érdekében, hogy a pápa által kívánt megfelelő konszenzus kialakuljon a tárgyalásra szánt témákban. Ebben a helyzetben 23. János láthatóan a mérleg szerepét szánta magának. Közvetlenül nem, vagy csak alig avatkozott a tárgyalásokba, a háttérből azonban igyekezett kompromisszumra, megegyezésre bírni a két tábort. Az első nagy téma, amelynek tárgyalása napirendre került, a liturgikus szkéma tervezete volt. Az előre elkészített anyag a korábbi liturgikus mozgalom szellemében alapvető változásokat helyezett kilátásba annak érdekében, hogy közelebb vigye a szertartásokat a hívő emberekhez. Így merült fel a latin helyett anyanyelvű szertartások bevezetése, a liturgikus tér átformálása és számos olyan más újítás, amely ellen a konzervatív tábor hevesen tiltakozott. Ebben a kérdésben végül ismételt szavazásokat követően az a döntés született, hogy a tervezetet visszaküldik a szakértői bizottságnak átdolgozásra. Ugyanez a helyzet állt elő egy másik, a kinyilatkoztatás forrásait tárgyalni hivatott tervezet esetében is. Itt az eredeti előterjesztés a kúria álláspontját tükrözte, a szentírás és a hagyomány egymástól való függetlenségét és egyenértékűségét emelve ki, és mereven elutasítva a protestáns egyházak ezzel ellentétes nézetét. Miután az egyetértés feltételei itt is hiányoztak, ezt a tervezetet is vissza kellett vonni átdolgozásra. 23. János úgy döntött, hogy a munka egy olyan vegyes bizottság elé kerüljön, amelyben a konzervatív és a progresszív teológusok egyenlő arányban vesznek részt, a munka irányítását pedig a két tábor vezető személyiségeire, Augustin Bea és Alfredo Ottaviani bíborosokra, az egység titkárság vezetőjére és a hittani kongregáció prefektusára bízta. Hasonló sorsa jutott az első ülésszak elé terjesztett a másik három tervezet is, amelyek témája a hírközlés, a keleti egyházokhoz való viszony kérdése, valamint az egyházról szóló anyag volt. Különösen ez utóbbi váltott ki igen éles vitákat, hiszen az volt a tét, hogy az atyák megerősítik a hagyományos triumfáló egyházképet, vagy pedig az ökumenikus szellem és lelkipásztori nyitottság szempontjai szerint adnak új megfogalmazást Isten népe közösségének. A tárgyalások során minden esetre bebizonyosodott, hogy az előkészítő anyagok még alig alkalmasak a tárgyalásra. További előmunkálatok nélkül a zsinat nem tudja érdemben tárgyalni és elfogadni azokat. Ezen a ponton pedig különösen világosan megmutatkozott 23. János pápa bölcsessége. Ő maga hittani kérdésekben alig, ha nem közelebb állt a konzervatív, mint az újító tábor elképzeléseihez, de nem kívánt beavatkozni a vitába, mert hitt abban, hogy a püspökök végül a Szentlélek segítségével a legjobb megoldásokat fogják meglelni, a legalkalmasabb kompromisszumos megoldásokat fogják megkeresni. Ami pedig a néha igen éles hangú vitákat illeti, arról az volt a meggyőződése, hogy, idézem őt, egy ilyen széleskörű gyülekezetben az idő jó részét arra kell fordítanunk, amíg egyetértésre jutunk. Annyit tanulsága viszont számára is volt az első ülésszak vitáinak, hogy megfelelő súlypontok kijelölése nélkül a zsinat el fog veszni a témák, viták és ötletek tömkelegében. Ezért döntött végül úgy a plénum a Szentatya nyilvánvaló óhajára, hogy egy olyan koordinációs bizottságot hív életre, amelynek a tárgyalásra szánt témák és anyagok átnézése, megrostálása, átválogatása és főképpen lerövidítése volt a feladata. Ezek után 23. Jánosnak és a zsinati atyáknak egyaránt be kellett látniuk, hogy a tanácskozás egyetlen ülésszak alatt nem képes eleget tenni a ráháruló feladatoknak. Ennek megfelelően 1962. december 8-án záróülésre került sor, amelyen az ülésszakot lezáró pápa elkötelezte magát a munka folytatása mellett, egyben pedig az atyákat vigasztalandó úgy fogalmazott, hogy, idézem, egy ilyen igen nagy horderejű gyűlés esetén érthető, hogy kell néhány nap a megegyezésig. Lelkeméjén azonban alig, hanem ő maga is csalódott volt, hiszen ekkor már tudatában volt végzetes rákbetegségének, annak, hogy a zsinat eredményes befejezését már nem fogja megérni. Ennek bizonysága, hogy az ülésszakot lezárva így búcsúzott a püspököktől. Veletek vagyok, de jövőre talán már más pápátok lesz. Egészségi állapota az esztendő végén még átmenetileg jobbra fordult. Ekkor levelet intézett a világ püspökeihez, jelezve nekik, hogy a tárgyalások szünetében is részesei maradnak annak a folyamatnak, amelyet a II. Vatikáni zsinat jelent. Ezt követte az utolsó körlevél, a Pacem in Terris kiadása, néhány fontos találkozó, de János pápán fokozatosan úrrá lett a gyors lefolyású betegség. A vég 1963. június 3-án következett el, amikor hosszú haláltusát követően 23. János visszaadta lelkét a Teremtőnek. Szinte az egész világ, keresztények és nem keresztények, hívők és nem hívők gyászolták, alakja pedig azonnal legendává lett. Az első méltó elismerés akkor érte, amikor 1965-ben a II. Vatikáni zsinat utóda 6. Pál uralkodása idején eredményesen fejezte be a munkáját. A boldogok sorába 2000-ben II. János Pál iktatta az oltárra, a szentek közé pedig a közelmúltban Ferenc pápa emelte. Kedves hallgatóim! Búcsúzzunk ezzel Szent 23. Jánostól, a jó pápától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.